Folytassuk a korintusi levél, második korintusi levél olvasását, tanulmányozását ma reggel. Olvassuk el a 2. Korintus 10. fejezetét. Tehát második korintusi levél 10. fejezetét fog olvasni egész végig, ettől a 18. versig. Bár azt is lehetne mondani, hogy a következő 3 fejezet nagyon hasonló témákról szól. Pál apostol, mint egy szerető felvigyázó, aki szeretné a gyülekezetet és az embereket az Úr Jézus szeretetével inteni, segíteni az egyén és közösség életben, hogy jó irányba menjen az életük. Ez a 3 fejezet majd arról fog szólni. Most olvassuk ebből el az elsőt, a 10. A Krisztus szerítségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szembe ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amellyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyo rejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Ami a szentek előtt van, arra nézzetek. Ha valaki meg van győződve arról, ami a szemetek előtt van, arra nézzetek. Ha valaki meg van győződve arról, hogy ő a Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Mert a kissé túlozva dicsekszem is hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre és nem rombolásatokra adott, nem szégyenülök meg, nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert levelei mondják, súlyosak és kemények, ugyan, de testi megjelenése erőtlen és beszéde szánalmas. Azt pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy amilyenek vagyunk a távollétünkben írt levelünk szavaiban, olyanok leszünk ott létünkkor tetteinkben is. Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják. De ezek nem veszik észre, hogy magukhoz mérik, és magukhoz hasonlítják önmagukat. Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet az Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Mert mi nem mentünk túl a nekünk kiszabott határon, mint akik nem jutnak el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangéliumával. Nem dicsekszünk mértéktelenül mások fáradozásával, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével naggyá leszünk közöttetek a mi munkaterületünkön. Ennél fogva a rajtatok túleső területeken is hirdetjük az evangéliumot, de nem dicsekszünk olyan munkával, amelyet másút már elvégeztek. Aki pedig dicsekszik, az Úrral vagy az Úrban dicsekedjék. Mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Pál apostol és a korintusi gyülekezet kapcsolatáról szól ez a levél részlet. Arról szól, hogy Pál apostol, ugye azt nem pontosan tudjuk, hogy honnan tudta azokat az információkat, hogy mi a véleménye a korintusi gyülekezetnek róla, és arról azokra a módszerekről, ahogy ő tanít, és ahogy fegyelmezni vagy inteni próbálja az embereket, a gyülekezetet, a korintusi gyülekezetet is. De mégis azt olvassuk, hogy tulajdonképpen egy válasz, részben egy válaszlevél is, válaszlevél részlet, válasz azokra a gondolatokra, amit a korintusiak gondolnak Pál apostolról, válasz azoknak a korintusiaknak, hogy hogy gondolkodik Pál, és hogy akarja meggyőzni őket különböző dolgokról, arról, hogy mi az Isten útja, mi a helyes, mi az, ami neki tetsző és tökéletes, ahogy mondja a római levél. És ezért szembeállítja a korintusiak gondolkozását, módszereit azzal, ahogy ő gondolkozik, hiszen egész más a két irány és két módszer. Az az első feltűnő dolog itt is, de az egész levélben és minden ilyen levélben, amit Pál apostol ír, hogy felelősséget érez a hívő emberek, azoknak a hívő embereknek az élete, életjárása iránt, akik rajta keresztül, vagy az ő útjai, missziós evangéliumi hirdetése útján ismerték meg az evangéliumot, vagy azokból keletkeztek azokban a gyülekezetekben, ahol ő is munkálkodott, és a gyülekezetek életéért is felelősséget ér. Ez nem csak az egyéni emberek életéért, hanem a gyülekezet életéért, gyülekezetek életéért is. És ez egy fontos dolog a mi számunkra is, hogy minden hívő ember felelős azért, hogy a környezetében olyan életet éljen, vagy éljünk, amivel hatással vagyunk mindenképp a környezetünkre, hogy az építse a környezetét, építse azoknak az embereknek az életét, akik körülötte élnek. A hívőknek az életét nyilván abban, hogy minél inkább megérthessék Isten akaratát, a hitetleneknek pedig olyan bizonyságtétel legyen az életünk, amivel Isten szeretetét, azt a szeretetet, amit mi is megtapasztalhattunk az Úr Jézus Krisztusban, azt megérthessék, és az Úr Jézushoz jöhessenek, vágyva arra az életformára, arra az életjárásra, amit látnak tőlünk. Ez az alap tanítása a Bibliának, hogy ez minden hívő embernek feladata, mindenkinek, aki megismerte az Úr Jézus Krisztus, az Úr Jézus Krisztus személyes megváltójának, de azoknak, akiknek Isten olyan feladatot adott, hogy más embereknek beszélnek, prédikálnak, és lehetőségük van arra, hogy másoknak az evangéliumot továbbadják, azoknak pedig még nagyobb felelősséget tett Isten nyilván a vállára, hogy a tiszta igét azt mondják el, ami valóban Istentől származik, ami Isten igéje alapján mond, amit Isten igéje alapján mondanak, vagy mondunk. Ahogy Pál apostol is igyekezett erre, és tette ezt nyilván. Az első szembetűnő dolog, hogy a korintusi gyülekezet élete a Pál apostol nélkül, ugye amikor nem volt ott Pál apostol, mert olvasunk arról, hogy többször meglátogatta ezt a gyülekezetet, de amikor nem volt ott, akkor olyan emberek vezették és szolgáltak ebben a gyülekezetben, akiknek a vezetési módszere egészen különbözött attól, ahogy Pál gondolkozott. Hogy ezt jobban megértsük, meg ennek a fejezetnek is a mondani valóját, a következő fejezetből elolvasok egy-két verset, hogy megértsük, hogy miről is van itt szó. A 11. fejezetnek a 19-20. versében azt olvassuk, hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigázt titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Ezek a gondolatok, ez a felsorolás, ez olyan módszerekről tesz tanúbizonyságot, hogy olyan embereket hallgattak, vagy olyan emberek vezették ezt a gyülekezetet, akiknek a módszere alapvetően egy olyan fajta erőszakos módszer volt, ahogy itt olvassuk ezeket a szavakat, amire nem is gondolunk, hogy így is lehetne embereket vezetni, vagy emberekhez szólni Isten igéjével, a szeretet evangéliumával, de mégis az lehet a valóság, amit itt Pál apostol ír, hogy olyan módszerekkel és olyan erőszakossággal voltak ott emberek, ami és a korintusi gyülekezet ezt eltűrte, ami nem arra épül, hogy valamit szeretettel elmond az egyik ember a másiknak arról, hogy Isten igéje mit mond, vagy Isten mit mond nekünk. És mindenki személyes döntés hoz abban, hogy amit megértett, azt ő majd utána akarja is élni, és akarja csinálni, hanem egyfajta rátelepedéssel, egyfajta erőszakkal lehet embereket úgymond vezetni. És ez nyilván nem Istennek a módszere, nem Isten szeretetének a módszere. Ezek egyik sem. És ezt jó, mi is tudomásul veszik, hogy Isten igéjének a hirdetésében, vagy Isten országának a továbbadásában ezek a módszerek, holott az emberek között nagyon sokszor ez működik, de Isten országában ezeket nem használjuk, nem szabad, és nem ez az Isten útja. Ugye a világban egyes dolgok elérésére nagyon sokan használják a hatalmat, az erőszakot, a pénz hatalmát, a hatalomnak a hatalmát. Ez, itt ahogy olvassuk Pál apostolnak ezt a levél részletét, a 10. fejezetben is világossá teszi az ige, hogy ez nem a mi módszerünk, nem járható út. Bár látjuk, hogy ezek működnek, mert az emberek olyanok, hogy bizonyos erőszakos módszerekkel el lehet érni náluk valamit, el lehet érni, hogy kényszerre tegyenek valamit, de ez sohasem a személyes döntésnek a módszere és lehetősége, és nem az, amit Isten a Bibliában akar mondani és képviselni. És pontosan erről beszél Pál apostol. Tulajdonképpen ebből a nézőpontból látható a korintusiak gondolkozása Pálról, hogy ebből a nézőpontból nézték Pál apostolnak a munkáját, és ez nagyon megváltoztatta, hogy azt, amit láttak rajta a korintusiak, és azok, tehát abban nagy különbség volt, hogy látták őt a korintusiak, és ami a valóság. És látjuk Pál módszerében egészen más az, amivel ő munkálkodni akar. Ő Krisztus szeretetére alapult az egész tanítási módszere és az egész szolgálata. Szolgálva akarja építeni a gyülekezeteket, és nem uralkodva. És ugye ez egy óriási különbség, hogy valaki szolgál a másiknak, vagy uralkodik rajta. Ugye lehet uralkodni embereken, akár egy családban, akár egy közösségben, akár sok minden más helyen, és a világban ez természetes, hogy a vezetők, akik úgy gondolják, hogy a számukra megadatott az a lehetőség, hogy uralkodjanak embereken, ezek meg is teszik, és ebben látunk kicsi és nagy szint, magas szinteken is példákat, de ezt tulajdonképpen az ember életében, vagy az ember életével való, az emberi, hogy úgy mondjam, szuverenitással visszaélés alapvetően. Isten igéje azt tanítja, hogy az ember akkor tudja kifejteni az emberi mi voltát, amikor önálló döntést hozhat, amikor eldöntheti ő maga, hogy mit akar tenni, és ezt adta meg Isten az embernek lehetőségül. Adta belénk a hitnek a képességét is, hogy higgyünk, hogy tudjunk hinni abban, amit ő mond a Bibliában. Tudjunk hinni Isten szavának, természetesen arra is szabad akaratot, vagy szabadságot adott az embernek Isten, hogy elutasíthatja azt, amit Isten kínál. Erről beszél az egész Biblia, vagy Isten igéje azt mondja, hogy fölkínálom a számotokra az életet és a halált, válaszd az életet. A választás lehetőségét adja minden embernek Isten. És ebben Pál apostol pontosan megértette, hogy az erőszak, az, hogy vele rátelepedik valaki, uralkodik valakin, és ezáltal lesz mögötte egy tanítvány, vagy döntenek mellett, vagy jönnek utána, vagy követik őt, ez nem az, amit Isten szeretne. Isten azt szeretné, ha a szívében nem megérteni az ember az Isten szándékát, hogy Isten elmondja, hogy mi emberek az életünk és az örökségünk és a cselekedeteink miatt halálra méltó bűnös emberek vagyunk, ahogy a Róma 6.23 nagyon világosan mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, és folytatódik az ige, ami a mi számunkra a fontosabb és a kegyelemnek a hirdetése, hogy az Isten ajándéka viszont az örök élet az Úr Jézus Krisztusban, az Isten kegyelme ajándéka. Tehát ez az óriási különbség Pál apostol módszere és az ottani emberek módszere és tanítása között, hogy ő szolgálni akar, építeni akar, és nem uralkodni. És azt látjuk, hogyan gondolkodtak róla a korintusiak, hogyan vélekedtek Pálról a korintusiak. Valamiért azt olvassuk, hogy az volt a véleményük Pál apostolról, hogy az ő módszerei, az ő pont az ellenkezőjét mondják, mint amire törekszik Pál apostol, hiszen ő Isten szellemének a munkájával akar munkálkodni, és mégis azt mondják róla, hogy ő hústesti. Hogy ő hústesti tanítást és gondolkozást és életjárást folytat, ők úgy látták, nem tudjuk, hogy pontosan miért. Valószínűleg, ahogy ezt szoktuk mondani, ennek a mikéntje, miértje az a válasz, hogy mert magukból indultak ki. Ugye sokszor az van, hogy amikor valamit gondol az ember a másikról, akkor azért gondolja azt, mert a saját dolgait, életét, élethelyzetét, vagy azt, ahogy ő gondolkozik, azt vetítik a másikra, és abból próbál egy-két példából, amit ő lát, következtetni arra, hogy másik ember így él. Pál apostol is ez volt a véleménye, ahogy itt olvassuk a korintusiaknak, és ebben ott van az aztán a 12. versben, mondja is ezt Pál, hogy miért van ez, ahogy olvassuk, hogy úgy gondolkoznak, hogy magukhoz mérik magukat. Magukhoz mérik, és magukhoz hasonlítják önmagukat, mondja itt a 12. versben az ige. Ez van ebben ennek a dolognak a hátterében. Pál apostol tiszta szívvel és teljes bizonyossággal beszél arról, hogy ő nem így akar élni. És nem így él közöttük, és nem így élt közöttük, és nem így élt azok között, az emberek között, ahol folytatta az ő missziós munkáját. Mert a korintusiak magukat látták zsinór mértéknek, azt látták jónak, hogy ők élnek, és ehhez hasonlítottak minden mást. És ez egy nagyon veszélyes dolog, hogyha magunk vagyunk, a mi gondolkozásunk, szabályrendszereink akár a zsinór mérték, és nem az ige, nem Isten igéje, nem a krisztusi gondolkozásmód. Mert akkor ugye minden más, aki máshogy gondolkozik, máshogy él, arra azt mondjuk, hogy az rossz. Meg se gondolva azt, hogy mit mondanak mások. Sokszor beleesünk ebbe, és ennek sokszor akár az előítélet az oka, hogy előítélettel vagyunk már előre olyanokról, akit nem is ismerünk, csak azért, mert hallottunk valamilyen csoportosulásról vagy emberekről valamit, előítélettel vagyunk. Ugye látunk erre példát a Bibliában is, többet is, de én csak egyet említek, amikor az Úr Jézus itt a János Evangélium első fejezetében azt látjuk, az Úr Jézus a tanítványokat szólítja meg, hívja őket követésre, akkor ugye elhívja a Fülöpöt, és Fülöp mondja Nátánaelnek, hogy találkozott azzal, akivel a proféták beszéltek, a názáreti Jézussal. És Fülöpnek az első mondata az, hogy ott még nem találkozott az Úr Jézus, nem is látta, hogy Názáretből származhat valami jó. Ugye ez az előítélet, ami valamilyen előző ismeretekből, vagy embereknek az ismeretéből származik, meghatározta azt a gondolatot, hogy el se tudta képzelni, hogy Názáretből származhat valami jó. És azt gondolom, sokszor mi is így vagyunk, hogy vannak emberek, csoportok, nevek, amik mögött nekünk van egy fix, beállított képünk, hogy ezek ilyenek. Van, akiről jó, van, akiről rossz, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy olyan előítélteik vannak, amit nem biztos, hogy megfelelő alapokon nyugszanak, megfelelő ismereteken vagy információkon alapulnak, csak egyszerűen valamilyen téves vagy vélt vagy fél információ alapuló ismeretekből előítéleteket alkotunk, vagy egy-egy rossz tapasztalatból általánosítunk embercsoportoknak az egészére. És ezt jó tanítja nekünk a Biblia, hogy ne tegyük, mert hagyjuk meg az ítéletet egyrészt Istenre, hogy ő megmondja valakikről, hogy milyen, másrészt pedig csak olyan alapon ítéletünk meg dolgokat, ha valóban teljes információkkal rendelkezünk, vagy sok információval, vagy személyes tapasztalatokkal rendelkezünk dolgokról, és akkor se általánosíthatunk teljesen akár több emberre, hanem arról az emberről, vagy azokról az emberekről van szó, akikkel kapcsolatban valamit tapasztaltunk nyilván. És nekünk sokkal fontosabb az, amit Pál apostol is képvisel, hogy alázattal Krisztust tartani zsinórmértéknek, az ő szavait, az ő életét tartjuk zsinórmértéknek, és ezt látva, az ő életét és az ő szavait látva alkalmazzuk elsősorban magunkra, és nem ítélgetünk másokat nyilván, hanem elgondolkozunk azon, hogy hogyan tudunk másoknak segíteni, hogyan tudjuk az evangéliumot képviselni az emberek felé. És ez nagyon fontos különbség. És ez szándék kérdése is. Ha az ember tele van magával egyfajta dicsősége, vagy egyfajta becsvágy van benne, és valamiért, amit Istentől kaptunk, akár tudásbeli, vagy ismeretbeli, vagy valamilyen helyzetbeli állapotunkban fölé helyezzük másoknak magunkat, akkor mindig ez a következmény, hogy nyilván fölülről nézve a magunk által fölállított zsinórmérték alapján megítélünk másokat, ahogy tették ezek a korintusiak Pál apostollal, nem pedig abból a krisztusi szeretetből, alázatból kiindulva, amit az Úr Jézus ugye Máté 18-ban az adós szolga példájában olyan világosan kifejez, hogy ne felejtsük el azt, hogy nekünk Isten 10 000 talentumot engedett el, nem pedig 100 dénárt, ahogy van abban a példában. Tehát jó nekünk, hogyha a krisztusi értékrendet és az előtte való lázat szabja meg azt, hogy hogyan gondolkozunk emberekről, gyülekezetekről, közösségekről, akár a magunkéről is. Mert különben előjönnek azok a gyermekbetegségek, ha magunkat tartjuk zsinórmértéknek, ami minden ilyen gyülekezetben előjön. Ezek alapvetően úgy kezdődnek, hogy az ember törvényeskedővé válik, vagy akár az egész közösség törvényeskedővé válik azzal, hogy olyan dolgokat állít föl, szabályokat állít föl magának, és mondja azt üdvözítőnek szinte, nem is szó szerint, de mégis az életjárás szempontjából, hogy akik nem így élnek, vagy máshogy gyakorolják az életüket, akár a hívő életüket is, azok felé ugye ítélettel vagyunk, vagy vannak ezek a közösségek, vagy ezek az emberek, akik ilyen törvényeskedő módon élnek. Erre is nagyon világos példa a Bibliában az, hogy az Úr Jézust kezelték a korabeli zsidók, az Úr Jézus életére, ahogy néztek az akkori vezetők, a farizeusok, írástudók. Látjuk, hogy amikor az Úr Jézus szombatnapon gyógyított, vagy a kalásztépés példáját, és látjuk, hogy szombatnapon valamit tett, akkor azt mondták, hogy mivel ez az ember ez ilyeneket csinál, ez nem lehet Istentől. Nem tartja be a mi törvényeinket, mondják ők. És ugye így gondolnak az ő általuk felállított szabályrendszerekre, a Talmudra, a Misnára, de nem veszik figyelembe azt, ami az Isten szeretetére vonatkozó kitétel, hogy milyen fontos az, hogy valaki szombatnapon is jót tegyen, meggyógyítson valakit, az Úr Jézus teszi. Egyszerűen a szigorú szabályok szerint, az ő szigorú szabályok szerint ez nem lehet Istentől. És odáig eljutnak, ahogy írja több igeversben mind a három szinoptikus evangélium, hogy azt mondják az Úr Jézusról, hogy ördög van benne, hogy a Beelzebub által cselekszik. És ugye ennél súlyosabb vádat nem mondhat senki a másiknak, egy ember sem mondhat a másiknak, főleg azok a zsidók, akiknek Isten ismeretük volt, és azzal vádolták az Isten fiát, hogy ő az ördögök fejedelmének az erejével munkálkodik. Ugye ez egy nagyon súlyos tévedés és nagyon súlyos félrelátás volt, abból a szabályrendszerből kiindulva, és abból a törvényeskedésből kiindulva, hogy ők gondolkoztak, hogy nem tudtak elvonatkoztatni, nem tudtak azon gondolkozni, hogy megalázom magukat Isten előtt, mégiscsak Isten szeretete árad ebből az emberből, mégiscsak Isten szeretete munkálkodik azok által, amiket tesz, messiási jeleket tesz, ami nagyon jól tudtak a vakon született meggyógyításában, vagy a halott Lázár feltámasztásában, aki tudjuk, hogy már negyednapos volt, amikor az Úr Jézus feltámasztotta, mint hulla. És egyéb cselekedeteiben, mint a kenyérszaporításban is, láthatták azt, hogy amit tesz, az mind az emberek építését szolgálja, és Istennek a bizonságtétel arra, hogy ő a messiás. Erről ismerték föl az ő tanítványai. Fülöp erről ismerte föl, amikor mondta azt, hogy itt van valaki, akiről a proféták és Mózes írtak. Érdekes, hogy ő fölismerte. Hittel fölismerte ezt az Úr Jézusban. A többiek miért nem ismerték föl? A többiek azért nem ismerték föl, mert ott volt a szívükben egy keménység, egy belső olyan gőg, hogy ők tudják, hogy mi az Isten szabálya, az Isten igéje, mi az, amit Isten mond, és nem erről szól. Ők mást vártak, és nem voltak hajlandók alázatta. És úgy látjuk itt a korintusi gyülekezetnek ebben a levél részekben is erről van szó, hogy nem alázkodtak meg Isten előtt, annak ellenére, hogy ők Isten gyermekei voltak, hogy ők megtértek az Úr Jézusban. Erről beszél Pál apostol itt, ezt mondja a következő versekben. És hát nagyon vigyázzunk mi is nyilván, hogy ne váljunk törvényeskedőkké, hiszen a hajlam ott van bennünk, és ez az ellenség, az ördög munkája is. Ezzel szeretné az ember, az embereket, a hívőket is egymás ellen fordítani akár, vagy az életjárásunkban Istennek a munkáját megakadályozni, hogy megláthassuk, hogy mi az, amiben törvényeskedő módon beszélünk, de közben a saját rossz irányú életünket akarjuk palástolni, vagy úgy csinálni képmutató módon, mintha minden rendben lenne, mert egy pár szabályt betartunk, de alapvetően mégse az Isten útján járunk. Mégse az Úr Jézust követjük, ahogy itt az Ozó mondta az elején, hogy szeretne ebben előbbre lépni. És azt mondják róla, a 10. versben olvastuk, azt mondják Pál apostolról, levelei súlyosak, kemények, de a megjelenése, ugye erőtlen, beszéde szánalmas, vagy más fordítás azt mondja, hogy silány, megvetendő. Hát nem tudom, hogy ha nekünk ilyet mondana valaki, akkor merne az ember utána mondjuk beszélni, vagy igét hirdetni. Ha valakiről ezt mondják így a személyében, amit Pál apostolról mondanak, talán nem a személyben mondták, nem tudom, de minden esetre nagyon kemény mondatok ezek. És valószínűleg nem lehetett igaz, hiszen azt, amit a levélben olvasunk, nyilván azt képviselte szóban is Pál apostol. És nem pedig az, hogy amit mond az silány vagy megvetendő, nyilván nem lehetett igaz. Hiszen, ahogy mondja is Pál apostol később, mégis emberek tértek meg az ő bizonságtételére, gyülekezetek alakultak arra, amikor ő bizonságot tett és vitte az evangéliumot. És nem ez a lényeg nyilván, ahogy ő is mondja azt, hogy hanem Isten munkálkodott rajta keresztül. Ő azt adta tovább, amit Isten mondott neki. Lehet, hogy nem volt olyan külsőleg egy olyan megnyerő típusú ember, valószínűleg a külsejére érthették azt, hogy nem volt egy olimpikon, nem volt egy olyan szálas, kigyúrt testű ember, aki, vagy egy akkora termetű ember, mint Saulról olvassuk, hogy mindenki nem magasabb volt egy fejjel. És ezért nem lehetett rá úgy, mint emberre úgy felnézni. Nem volt egy olyan fajta kiállású ember, ahogy ezt így a beszédek, vagy ezekből a képekből már nem maradt róla fénykép nyilván, de valószínűsítik, hogy egy alacsony, viszonylag istermető ember lehetett, ugye a neve is ezt mutatja. De mégis ugye ez nem lényeges akkor, amikor valaki Isten igét hirdeti, hanem az a lényeg, amit mond. Az a mondani való, amit mond. És pont ez az, amit nem láttak a korintusiak, csak a külsőségekre néztek, nem látták és nem akarták hallani azt a lényeget, ami a mondani való volt. Valószínűleg nem mindenki, de néhányan a korintusi gyülekezetben, vagy voltak, akik így tekintettek rá, hogy nem a mondani valót hallgatták azt, amit Isten mond Pál apostolon keresztül, hanem azt néztek, aki beszél, a külsőséget nézték. És hát ez is ugye fölveti azt a kérdést a mi számunkra is, azt a felelősséget, hogy hogyan hallgatjuk Isten igét, hogyan hallgatjuk azt, aki beszél. Előre eldöntjük esetleg emberekről, hogy ez a, most mondok olyat, nem tudom, hogy olyan nevet mondjak, ami ami valakinek sértő, hogy ez a Józsi testvér, ez, amikor föláll, már elhatározzuk, hogy úgyse fog sem olyat mondani, ami a számomra lényeges. És ugye ebből a gondolkozásmódból indul, amikor valaki a külsőségeket, vagy azokat a tapasztalatokat nézi, esetleg, hogy eddig, amit hallott valakitől, az nem volt az ő számára építő, vagy érthető, vagy jó. Én azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal úgy jó nekünk leülni, ígét hallgatni, hogy kérni Istennek azt a fajta hozzáállását, vagy azt a hozzáállást is, Isten segítsen abban, hogy tudjuk odafigyelni arra, amit Isten mond azokon keresztül, a gondolatokon, vagy igéken keresztül, amit hallunk. Hiszen Isten akar megszólítani. Egyikünk sem akar, aki igét hirdet, olyan okosságokat mondani, ami azt eredményezi, hogy minket, melyikünket valamilyen fajta nagy embernek tartsanak. Sem itt, sem gondol máshol, akik az igét hirdetik. Hiszen nem ez a feladat. Nem ezért vagyunk. Mi magunkról úgyis megvan a magunk alkotta képünk. Aki egészséges önismerettel rendelkezik, aznak hiába mondják, hogy te szuper ember vagy. Te szuper, amit mondtál. Magában tudja azt az ember, hogy amit mondott, az Isten által szólt ige volt, és örül neki, hogyha valamit tovább tudott adni abból, amit Isten bízott rá. Vagy tudja jól az ember, hogy milyen szánalmas silány, ahogy itt az ige is mondja, esetleg a megjelenésünk, a beszédünk, vagy az életünk. És ugye ez nagyon fontos kritérium, ahogy itt az ige is mondja azt, hogy nem igaz az, amit Pálról írnak, hogy ő hústesti volt és így hirdette az igét, hanem ő igenis szellemi módon akarta ezt tenni. Isten szelleme által, Krisztus kegyelme által. És pontosan erről beszél Pál apostol, hogy ő hogyan gondolkozott a korintusiakra. Annak ellenére, hogy ez volt a vélemény, mégis azt mondja róluk, hogy meg van győződve róluk, hogy ő Krisztuséig. Hogy a helyzetük Krisztusban, az, hogy ők újjászületett, Krisztusban kegyelmet nyert emberek. Ezt mondja ugye az egyik versben, hogy azért, mert ti azok vagytok, azért ne gondoljátok, hogy más nem az. Más is lehet ugyanúgy Isten gyermeke, ahogy mondja, hogy mi is azok vagyunk, mondja Pál apostol. De nem kérdőjelezi meg, hogy Isten elvégezte azt a munkát a szívekben, amiben befogadták személyes megváltójuknak ezek a korintusi gyülekezet tagjai az Úr Jézust. Az más kérdés, hogy milyen az életjárásuk, amit itt beszél a különböző dolgokban. Az egész levél, amiről szól, vagy mind a két korintus levél, amely Bibliában megvan, hogy milyen volt az ő életük a gyakorlatban, tehát hogy milyen volt az életjárásuk, az egy másik kérdés, az éppen pillanatnyi állapotuk milyen volt, az egy másik kérdés, de a helyzetük Krisztusban az ott van, hogy Pál apostol egyértelműen elfogadja, hogy ők az Úr Jézus gyermekei. És azt is látjuk, és ez fontos dolog, hogy mi se kérdőjelezzünk meg másoknak az életében, aki ez mindenkinek saját magának kell tudnia, hogy az Úr Jézussal, milyen kapcsolatban van Istennel. Az Úr Jézusban, az Úr Jézus személyes megváltója lett, befogadta őt személyes megváltójának, és Isten gyermeke lett. Ez nem a mi dolgunk ítélgetni a másik életét, vagy azt mondani, hogy egyes cselekedetek, vagy ahogy ő végez, vagy csinál dolgokat, emiatt ő nem lehet hívő ember, vagy nem Isten gyermeke. Ez nem a mi dolgunk ezt eldönteni. Nekünk az a dolgunk, hogy úgy járjunk, mindegyiknek a saját életével van felelőssége, és persze, hogyha Isten indít bennünket, ahogy Pál apostolt is indított, hogy intse ezeket az embereket az életjárásukban, azokban a dolgokban, amit nem helyesen tettek, amiben bűnben éltek, hogy változtassanak, de ebben is a felelősség mindenkinek a saját magáé, senki nem tud a másik helyett élni, tenni semmit. Nekünk az a felelősségünk, ha Isten ránk bíz valamit, egy intést, egy gondolatot a másik felé, hogy azt továbbadjuk, és aztán mindenkinek a maga felelőssége, hogy ezt hogyan fogja fogadni, és hogyan éri meg, hogyan változtatja meg az életét, vagy nem változtatja meg az életét. De ugye a zsinór mértékünk mindig Isten igéje kell, hogy legyen ahhoz, és nem a magunk gondolatai szabálya, vagy a magunk életjárása legyen mások számára is példává, vagy zsinór mértékké, hiszen nem erről beszél a Biblia. Nem a mi életünk kell, hogy a mintája legyen a másik embernek, olyan szempontból, hogy ha valamiben persze helyesen élünk, az lehet jó minta, de nem azt kell követni, hanem azt, amiért mi csináljuk, az Úr Jézus Krisztusnak a szaváért, Isten üzenetért, Isten, hogy azért, mert az Úr Jézust akarjuk követni. És nagy szeretettel van Pál apostol a korintusi gyülekezet felé. Állandóan ezt a szeretetét tapasztaljuk a minden levél részletben szinte. Azt a szeretetet, amivel próbálja elmagyarázni nekik, hogy már az, hogy eljutott hozzájuk az evangélium, hogy ő elment hozzájuk, többször is, ez is mutatja Isten felé, vagy az ő részéről azt a szeretetet, ami van feléjük, hogy nincs benne semmilyen fajta bántódás, vagy sértődés, vagy olyan, ami a különböző rossz vélemények miatt azt mondta volna, hogy én ezekhez többet nem megyek, hiszen hát ez a véleményük róla, pedig én egész máshogy tettem, gondolkoztam, én ezekhez nem megyek többet, csinálják úgy, ahogy akarják, nem segítek rajtuk, mondhatja így az ember magába sértődötten. Pál apostolban nincs ilyen, hanem azzal a belső krisztusi szeretettel, amiben ott van a valódi békesség az emberek felé, akik megbántották őt, azok felé is nincs semmilyen fajta vád, vagy semmilyen fajta neheztelés. Ez egy krisztusi dolog, egy krisztusi adomány az ember számára. A hívő embernek van erre lehetősége, hogy bármilyen bántás, bármilyen külső hatás ellenére a másikat ugyanazzal a krisztusi szeretettel szeresse, hogy legyen a szívében egy vágy arra, hogy a másik megláthassa, hogy amit gondolt, miben igaz, miben helytelen, vagy hallgasson arra, amiben jogos egy kritika, de megállapítsa azt az ember, amikor nem, és ne az embert nézze, aki mögötte áll, ne arra haragudjon, hanem azokra a gondolatokra, vagy arra a szellemiségre, aki mondatja ezt, esetleg azokra az emberekre, akik nem látják igazából, mint ahogy itt Korintusban, nem látják Pál apostolnak az életét, munkásságát, azt az indítékot, amiből ő munkálkodik. Ha csak arra a levélrészletre gondolunk, amit már olvastam itt a 2 Korintus 5-ben, amikor annak a fejezetnek a végén szinte majdnem azt lehet mondani, érzi az ember a Pál apostolnak azt a könnyekig meghatódó szeretetét, amikor írja, hogy az Istenre kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ugye ezek a mondatok, ezek a gondolatok, amikor végül is ugyanazt a levelet látjuk, tehát nyilván a levél írása az egy időben történhetett. Tehát ez, amit ma olvastunk, meg az, ami az 5. fejezetben van, az ugye, ha egyszerre olvasnánk az egész levelet, akkor tűnne ez még jobban föl, még jobban kitűnne a számunkra, hogy milyen szeretet van benne. Mennyire szereti azt a korintusi gyülekezetet, aki annyi rosszat mond róla, vagy annyi rosszal illeti az ő szolgálatát. És nyilván ez az is hozzátartozik, hogy nem azzal dicsekszik, nem azzal akar dicsekedni, amit ő végzett köztük, hanem azt mondja, hogy a fejezet vége, ugye azt mondta, hogy a dicsekedés az Úrral, az Úrban van, nem a személyes cselekedetekkel, hiszen Isteni a dicsősége, ahogy itt el is hangzott a reformáció egyik alapgondolata, alap elve, hogy soli deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség. És talán összefoglalásul, vagy inkább azt lehet mondani, hogy egy ilyen szemlélet, hogy hogyan akarja Pál apostol építeni a gyülekezetet, és ma is érvényes a mi számunkra is, azt gondolom néhány alapgondolatot mondok még. Az első dolog, amit már itt említettem is, hogy kérje a testvéreket, hogy nem parancsot ad, nem valamilyen fajta hatalomra hivatkozik, nem, most rossz szót használunk, nem lefizeti őket valamivel, hogyha ezt teszitek, majd ez lesz a következménye, hanem szeretettel kéri őket, itt az első vers, meg a második vers világosan mondja ezt, kérlek titeket, mondja. Ez a kérés ebben ott van, és ha mi is ezt így gyakoroljuk, ott van annak a belső meggyőződése, hogy Isten el tud végezni a másik ember szívében valamit. Isten el tudja végezni azt a másik ember szívében, hogy ebben meg ebben változzon meg. Egyedül a hívő ember képes erre, hogy Isten munkája a szívében. Persze meg tud változni hitetlen is egy-két dologban, de a lényeges, azokban a lényegi tulajdonságokban, ami természet szerint van bennünk, arra egyedül a hívő embernek ad Isten képességet, az új élet, az Isten természet, a krisztusi természet által, hogy teljesen másként éljen és reagáljon dolgokra. De, és ez egy fontos dolog, nem arra hivatkozik Pál apostol, hogy különben ez vagy az lenne, nem ijeszgeti, nem az Isten ítéletével fenyegeti, hanem a szeretetére, Isten szeretetére appellálva kéri a korintusokat. Persze, hogy vannak határozottabb, keményebb mondatok is ebben a levélben, természetesen, amikor arról a bűnről van szó, de az embereket, az embert, azt nagyon szereti és kéri őket, hogy gondolják meg, amit mond, hogy az a krisztusi gondolkozás most zsinórmérték legyen az életük vezetőjével egyáltalán. És ez a Krisztus szelítségével teszi, ahogy olvassuk itt szintén. Kéri, szelíts a Krisztus szelítségével. És emögött van egyfajta belső békesség szintén, hogy nem egyfajta indulattal, nem egyfajta fölspanolt állapotba beszél és írja a levelet, és mond, beszél Pál apostol hozzájuk, hanem egy belső szelítséggel, békességgel, tudva, hogy amit mond, az teljes mértékben igaz. Amikor tud az ember szeliden válaszolni a legdurvább, legmeretekebb vádakra is. Amikor tudja belülről, hogy azok nem igazak, vagy nem rá vonatkoznak, nem felé irányulnak a támadások, vagy a támadás nem felé irányul, hanem az Úr Jézus felé. Amikor az ember meg van győződve arról, hogy Krisztusért támadják valamiben az ő életét, vagy őt magát, akkor belső békességgel, szelítséggel tud reagálni az ember. Ha az énünket támadják meg, az énünkben és az énünket, és ezt mi magunkra vesszük, akkor tudjuk, milyen a reakciónk. Akkor tudjuk, hogy olyan a reakciónk sokszor, hogy az első szóra fölrobbanunk, és azonnal válaszolunk. Hogyan szoktunk válaszolni? Alapvetően nem azzal válaszolunk, hogy megmondjuk, hogy nem ilyenek vagyunk, hanem azzal, hogy bezzeg te! Ugye általában az, hogy az ember, amikor megtámadják, akkor mindig a másikra elkezd ugyanilyen támadólag vissza. És ezekben látható az, hogy mi az, amikor az én uralkodik az ember szívében is, és úgy gondolja, hogy mégis ez már sok, amit mondanak neki, és nem tud azzal a krisztusi szerítséggel visszaszólni, vagy válaszolni, vagy egyáltalán beszélgetni egy helyzetben, de ha tud az ember Istentől kap erre belső készséget, szerítséget, akkor tud az ember. És itt látjuk Pál apostolnak ezt a higgadtságát, ezt a módszerét, hogy Krisztus szeretetével, szerítségével kéri a gyülekezetet. Jó lenne nekünk is ezt megtanulni tőle, és nem más módon, módszerekkel, vagy fölé kerekedni a másiknak akár, mert éppen gyorsabban tudok válaszolni, vagy valamiben, a beszédben le tudom a másikat győzni, hogy úgy mondjam. Aztán elmondja világosan azt, hogy nem hústesti fegyverekkel harcol Pál apostol. Ismerjük ugye azokat a szellemi fegyvereket, amiről beszél a Biblia az Efézus 6-ban. Erre gondol itt, erről beszél Pál apostol, hogy azok a fegyverek, pontosan erről van itt szó, amikkel mi nekünk küzdenünk kell, azok soha nem hústestiek. Ugye az Efézus 6-ból elolvasom ezt a pár verset. 6-10-től, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyek kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által. Éppen ezért Legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is. Hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát. Ez a levélrészlet pontosan erre gondol itt Pál apostol, amikor arról beszél korintusiaknak is, hogy nem hústesti hadakozó eszközekről, mert az előbb is beszéltem, hogy nem a hatalom, a valamilyen fajta megparancsolás, vagy felső erő, vagy pénz, vagy megvétel. Sok mindent lehetne itt mondani, hogy minek a hatalmával akarja a másikat befolyásolni az ember, vagy legyőzni, vagy győzni abban a harcban, amiben áll az ember a hétköznapokban is, hanem felismerve azt, hogy nekünk, az Isten gyermekeinek alapvetően azokkal a szellemiségekkel, szellemekkel, szellemi dolgokkal van harcunk, amik a világ fejedelmétől jönnek, felismerve, hogy ezek ellen nem lehet földi módszerekkel harcolni, csak az Isten ez fegyvereivel, ahogy itt olvastuk is, kiemelve talán ebből, ahogy itt nem is felsorásban van, de jobb talán kiemelni a hitet, hogy a hitről van itt szó, aztán a szellem kardjáról, ugye az igéről, az imádságról, és ez állandó mindennapos használatra, ahogy az ige mondja. Aztán még egy dolog van, amit Pál apostol mond, hogy lerombolni az okoskodásokat, ez összefügg a fegyverekkel, lerombolni azokat az okoskodásokat, amik bennünk vannak, Isten igéjének engedelmeskedve. Nagyon sok okoskodást hallunk, és nagyon sok mindenben az emberi okoskodás az sokszor meggátolja azt, hogy valaki megértse Isten igéjét, mert belül ugye nem tudja lerombolni az ember azokat, amiket ő sztereotípiákat, vagy olyan dolgokat, amiket nem tud hitben megérteni, azokban talán okoskodások lesznek úrrá bennünk, milyen jó az, amikor Isten igéje le tudja rombolni ezeket az okoskodásokat. És hát ez sok gyakorlati dologra is vonatkozik, mert mi így meg így okoskodva éljük a hétköznapjainkat, és meg vagyunk győződve arról, hogy ez így helyes, és Isten szeretete le akarja rombolni sokszor azokat, ami Isten igéje ellen munkálkodik. Vannak olyan dolgok, amit föl kell ismernünk, hogy annak ellenére, hogy úgy gondoljuk, hogy ez nem változhat, ezt így kell gyakorolni, változhat. Isten el tudja végezni az ember szívébe, hogy változhatnak dolgok. Hogy ő le tudja rombolni azokat a dolgokat, amik bennünk meggyőződésekké váltak a hosszú idők folytán. Aztán a látszat kérdése. Itt ugye a 7. versben olvasunk, hogy a korintusok állandóan a látszatra néztek. Azt, hogy mi látszik, a külsőségek. Nekünk nagyon fontos, ugye ez a csillafordításban így, hogy a látszatra néztek. Nekünk nem a külső dolgokat kell nézni. Ugye erről is ismerjük jól Isten szavát, hogy mit mond Saulnak, amikor királyt választanak. Ugye 1 Sámuel 16:7-ben olvassuk ezt, hogy ne a termetét nézd, ne azt, hogy milyen, hogy néz ki. Vagy talán lehet, hogy pontosan felolvasni ezt az igeverset. 1 Sámuel 16:7. Ismerjük jól. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ezt nagyon szívünkre akarja helyezni Isten ezen a fejezeten keresztül is, ahogy Pál apostol mondja, hogy ilyenek voltak, ők is a látszatra néztek. Ne kövessük el ezt a hibát, hogy a külsőségek, a látszat alapján ítélünk meg akár embereket, akár helyzeteket, akár közösségeket, egész mindenkit, hanem sokkal fontosabb nekünk azt tudni, mi van a szívben, és ez figyelmeztetés a számunkra is. Hogy ne a látszatra éljünk. Ugyanezt erre figyelmeztet másik oldalról. Hogy ne a látszat szerint éljünk, ne úgy csináljunk, hogy azok, akik ismernek bennünket, úgy lássanak, mintha, de közben egészen más van. Ebből is Isten szeretné, hogyha változna az életünk, ha van is ilyen, akkor is lássuk meg ezeket a pontokat, és változtassunk, hiszen ezért hangzik az ige, hogy változtasson bennünket Isten szava, hogy meg tudjunk változni, meg tudjuk érteni, hogy ez mindenkinek rossz. Hiába mutatunk valamit, ami nincs. Lehet, hogy embereket, magunkat át tudjuk ezzel palizni, ahogy szoktuk mondani, de magunknak ártunk, hiszen nem megy előbbre az életünk, nem lesz mélyebb a mi hitéletünk, nem fogjuk megérteni jobban Isten igéjét, ha meg akarunk maradni a képmutatás mellett, a látszat mellett. Aztán az utolsó dolog, amit látunk Pál apostol gondolkozásában, hogy hogyan értékelünk dolgokat. Maga az értékelés, az, hogy az Úr józansága szerint, mondja itt a 13. versben is, vagy több versben is az ige, a józanságra int bennünket, hogy az Úr józansága szerint ítéljünk meg dolgokat, ne a magunk szemléletével, vagy ahonnan mondom, valamilyen előítéletekkel, hanem józanul értékeljünk dolgokat, ne pedig úgy, hogy első felindulásból, vagy valamilyen fajta sértettségből, vagy olyan gondolkozásmódból, ami félrevezeti a mi értékelésünket, amiben egy hamis értékelés fog kialakulni, ahogy látjuk, hogy ezek a korintusiak Pál apostol felé egy hamis értékelést alkottak magukban, mert magukat látták zsinórmértéknek, és nem úgy látták őt, ahogy Isten szeretete munkálta volna bennük. És Pál apostol azt mondja, hogy ha majd megértik az ő indítékait, ha majd látják az igazi belső krisztusi gondolkozást az ő szolgálatában, akkor meg fogják érteni, és meg fog növekedni az ő személy előttük. Ezt is írja itt Pál apostol, hogy meg fog növekedni. És azt gondolom, hogy ez így van rendjén, hogy a mi számunkra is ez így van, mi bennünk is így van ez, hogy akkor értékelünk igazából valakit, aki segített Isten útján előbbre jutni bennünket, amikor megalázkodva elismerjük, hogy mit munkált valakin keresztül Isten szeretete a mi életünkben. Lehet, hogy ez a valaki nagyon sokat kritizált bennünket, vagy mondta nekünk a dolgainkat, hogy miért így, miért úgy, miért amúgy csinálsz valamit. És mindig azt mondtuk, hogy ez olyan, mint egy smirgi ez az ember a számunkra. De amikor Isten elvégzi, hogy változzon a mi életünk, és azt szerint felismerhetjük, hogy mennyi mindenben igaza volt. Hogy mennyi mindenben úgy van, ahogy mondta, és mennyi mindenben Isten szólt rajta keresztül, még ha mi nem is akartuk, vagy én nem is akartam elfogadni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor megérteti ezt Isten az emberrel, akkor az az ember, akit esetleg addig nem így láttam, nem olyannak láttam, az annak a személye föl fog növekedni magam előtt is, és hálát fogok tudni adni Istennek azért, hogy segített valaki bennünket előbbre jutni Isten országának az útján, Isten szeretetében előbbre juthattunk, és hogy a hitéletünk előbbre juthatott. És milyen jó, amikor így az ember hálát tud adni olyan testvérekért, olyan emberekért, akik segítettek nekünk. Hiszen mindegyikünknek vannak olyan elődeink is akár, és olyan közvetlen, közeli testvéreink, akik előbbre viszik az életünket, előbbre vitték az életünket, akik nem csak hirdették az evangéliumot, nem csak a megtéréshez vezettek el bennünket, hanem életjárásban is segítettek abban, hogy helyes döntéseket hozzunk. Habárcsak így lenne a mi életünk, ahogy Pál apostol szeretné, és ne úgy vélekedjünk a szolgálókról, vagy azokról, akik nekünk hirdetik az igét, ahogy a korintusiak, hanem avval az isteni szeretettel és avval a belső alázattal Isten előtt, hogy ő építeni akarja az egyéni és a gyülekezeti életünket is. Amen.